Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Miközben az ország a koronavírus járványra figyel, és az influenza is berobbanhat, a gyermekorvosok számára egy felerősödött, régen ismert betegség is nehezíti a légúti panaszok okának beazonosítását, ez pedig az RS vírus. A súlyosabb esetben kórházi kezelést is igénylő, a legkisebbeket megtámadó vírus ismételt elterjedésének oka lehet a bezártság is, véli a Semmelweis Egyetem klinikai rektor helyettese. Szabó Attilával beszélgettem.
2021 őszén a korábbiakhoz képest jóval több légúti tünettel jelentkező gyermeket hoznak a egyes számú gyermekklinikára is, de más gyermekellátó intézménybe is, és azt látjuk, hogy ezek között korábbi évekhez, sőt mondhatom évtizedekhez képest nagyságrendekkel több az úgynevezett RS vírus fertőzöttek száma. Ezt magyarra fordítom, akkor ez az óriási rejtes légúti vírus, de RSV-ként szoktuk emlegetni.
Mi lehet az oka annak, hogy egy évtizedek óta ismert betegség most ennyire aktív?
Ez egy régóta ismert betegség, és minden évben találkozunk ilyen beteg gyermekekkel. Körülbelül 3 évenként, akár nagyobb számban is, de most ezt a 3 évenkénti nagyobb szám növekedéshez képest is jelentősen több az ilyen gyermek. És ez a gyermek alatt leginkább a legkisebbeket, tehát ez a 0-2 éves korosztályt, esetleg még néhány évvel idősebbeket értünk. Az oka természetesen fontos, hogy tudjuk, feltételezhetően a elmúlt 1,5-2 évnek a bezártsága, ezen idő alatt születtek ezek a gyermekek, kevésbé kerültek kapcsolatba, nem csak ezzel, hanem más vírusokkal is, és azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan vírus van, amelyeknek vannak hasonló részei, így az immunrendszer, ha megfertőződik egy kevésbé súlyos betegséget okozó vírussal a gyermek, hogy elkezd reagálni, legyőzi a betegséget, és adott esetben, hogyha jön ez az RS vírus, akkor az immunrendszer nem is közvetlenül pontosan ellene, de azért valamelyest felkészült már a fertőzés leküzdésére, így egyáltalán nem biztos, hogy súlyos tüneteket okoz a fertőzés, sőt leginkább nem fog súlyos tüneteket okozni. Most viszont ez kimaradt, ez a rész, és azt látjuk, hogy az RS vírus az bizony nem csak, hogy sok gyermeket megbetegít, hanem komoly tüneteket is tud okozni.
Mik ezek a bizonyos tünetek, mire kell odafigyelni?
Igen, ez nagyon fontos, hogy a szülő időben felismerje és orvoshoz forduljon. Ezek a nagyon szapora légzés, ebben a korosztályban akár előfordulhat az is, hogy másodpercenként vesznek levegőt, ez gyakorlatilag megszámolható egy ilyen légzésszám szaporulat. Zihálva veszik a levegőt ezek a picik, de látszik az, hogy gyakorlatilag összes energiájukat a levegővételre koncentrálják. Köhögő rohamok jelentkezhetnek, amelyek egyébként újszülöttnél egy éves életkor alatt nem nagyon jellemző, hogy köhögnének, vagy ilyen köhögő rohamok lennének a gyermekeknél. A láz az lehet, de ez nem kötelező velejárója ennek a betegségnek, és hát súlyos esetben a légzéskimaradás és az oxigén hiány miatt az arc körüli ellirulás is jelentkezhet, és hát ami még feltűnő, mivel minden energiájukat a légzésre koncentrálják, így ezek a picik nehezen vagy egyáltalán nem etethetők, nem vesznek magukhoz folyadékot sem, és egy nagyon gyorsan kiszáradás is megtörténhet.
Mi a gyógymód?
A gyógymód, mint minden esetben azt gondolom, a legfontosabb az a megelőzés. Egy légúti betegségről van szó, cseppfertőzéssel terjed, és 7-8 órát megmarad a felületeken is. Hát ennek megfelelően, és különösen most, hogy jönnek az ünnepek is, figyeljünk arra, hogy továbbra is tartsuk be az elmúlt időszakban már megszokott szabályokat, tehát a kisgyermekek közelében is hordjunk maszkot. Készhigiéné rendkívül fontos itt is, és ahogy mondtam, mivel megmarad hosszú órákon keresztül a felületeken is, ezért ez amivel a gyerekek érintkezhetnek, azoknak a tisztítása, fertőtlenítése szintén fontos. Ha súlyos tünetek jelentkeznek, amiket elmondtam, hogy ilyen tüneteket észlelnek, akkor orvoshoz kell fordulni, és az egyéb beavatkozásokat, terápiákat már kórházi környezetben tudjuk megtenni.
Itt most gyermekekről, elsősorban kisgyermekekről beszélünk. Felnőttek számára lehet veszélyes az RS vírus?
Felnőtteknél nem. Ennek az egyik oka az az, hogy mi már többször átfertőzöttünk ezzel a betegséggel. Nagy gyerekeknél, felnőtteknél náthaszerű tüneteket okoz, súlyos megbetegedést nem. A piciknek, a nagyon piciknek, a légúttainak az átmérője az anatómiája olyan, hogy egy gyulladás, vírus által okozott gyulladás, ami a kis légutak gyulladását jelenti általában, sokkal súlyosabb tüneteket okoz, beszűkíti ezeket a kis légutakat, és ezért súlyos ebben a korcsoportban, és ahogy mondtam, a korábbi években is átfertőződtek ezek a gyerekek, csak nem jelentkeztek súlyos tünetekkel, csak bizonyos rizikófaktorok esetén, hiszen, ahogy mondtam, más vírusokkal is megfertőződtek, és így az immunrendszer már készen volt arra. Volt egy, mi mondjuk, egy immunfitness, ami felkészülten várta a vírusfertőzést.
Szigma, a holnap világa.
Az utazók 52%-a ugyan még hagyományos autóval közlekedik, de a fennmaradó 48% elektromos eszközökkel, kerékpárral, közösségi közlekedéssel vagy gyalog, derül ki a Jövő Mobilitás Szövetség felméréséből. A jövőről a szervezet elnökével, Puchler Gáborral beszélgettem.
Azt gondoljuk, hogy alapvetően mindenki érdekelt egy fenntartható közlekedés létrehozásában. Legyen szó felhasználóról, legyen szó egy városvezetésről, vagy városszervezőről, legyen szó a gyártókról, vagy bármelyik ipari vagy üzleti szereplőről. Ami fontos, hogy ugye, ahogy látjuk az autópiaci trendeket és átalakulásokat, és itt nem csak arra gondolok, hogy 2030-tól egyre többen csak elektromos autót akarnak gyártani, hanem egész egyszerűen nincsenek elérhető autók olyan szinten, gyorsaságban vagy időben, mint ami mondjuk 2 évvel ezelőtt volt, nyilván a vírus hatása és egyéb hatások miatt is, illetve hogy az autók árai nagyon megemelkedtek. Ezért azt prognosztizáljuk, hogy a következő 2-3 évben egyre inkább a megosztó szolgáltatók fognak teret nyerni, legyen szó akár autó megosztásról, akár mondjuk elektromos roller megosztásról, és egyre inkább fognak az emberek autót bérelni, még hogyha hosszú távú bérletbe is teszik ezt akár több évesbe, mint sajátot birtokolni. Nagyon nagy gond lesz a városoknál az autók száma továbbra is, a közlekedés szervezéshez másképp kell hozzáállni, és mivel infrastruktúrát építeni egy városi adottság mellett nehéz, ezért nekik meg kell próbálniuk minél inkább a közösségi közlekedés irányába terelni az embereket, és olyan hozzáadott értékű szolgáltásokat kell tudniuk a közösségi közlekedésbe megjelentetni, amivel vonzóvá válik. Tehát mondjuk egy fiataloknál már egy elektromos busz az egy fontos dolog, nem csak azért, mert kevesebb CO2-t bocsát ki, vagy azért, mert halkabb, hanem azért, mert trendi, és ma zöldnek lenni a fiatalok körében is trendi, és megértették ezt a zöld gondolkodásmódot. Viszont ezekre a buszokra érdemes mondjuk wifi-t telepíteni, érdemes olyan dolgokat rátenni, ami nekik is érték, illetve az közösségnek érték. Másképp kell szervezni a menetrendet, meg kell tudni oldani az utolsó mérföld problémát. Ugye, hogy ha leszállok egy megállóba bármilyen közlekedési eszközről, közösségi közlekedési eszközről, hogyan jutok el a végállomásikon, nem akarok gyalogolni, hogy rendelkezésre álljon egy rendszeren belül a különböző alternatív kiegészítő megoldások, anélkül, hogy sajátot vinnék el. Plusz meg kell oldani a sajátot is, hiszen mondjuk a pont az elektromos rollerek mintája mutatja azt, hogy ahol nem jelentek meg a sharing szolgáltatók, vagy korlátozva voltak ezek a megosztó roller megosztó szolgáltatók, ott a lakosság elkezdte vásárolni az elektromos rollereket, és elkezdte használni őket. Ugyanakkor nincsen szabályozva az ő helyzetük, plusz elkezdték cipelni magukkal ezeket az eszközöket, hiszen ezek hordozható eszközök méretüknél fogva, és felmerült az a kérdés, hogy ez fölviheti el vonatra, az most kerékpárnak minősül, vagy csavagnak minősül, fel tudja vinni egy helyi járatos buszra, és ugye a Budapestet nézzük, most már villamosokon, meg egyéb is megjelent az, hogy erre fel lehet vinni közlekedési eszköz, dob fel a biciklit, vagy dob fel a roller, és akkor vidd magaddal. Ezeket mind meg kell tudni oldani, de azt nem reméljük, hogy ez a jövő évben megoldódik, hanem ez egy következő 3-5 évnek a folyamata lesz. És emellé folyamatos edukációra van szükség, hiszen a mindennapi gondolkodásban ezen nem birtoklás, hanem használat, ezen alternatív közlekedési eszközök használata azért még nincs benne, nem beszélve ennek a szabályozói környezetéről, amit hozzá kell igazítani a kialakult napi gyakorlathoz.
Egy felmérésük szerint a magyarok 69,3%-a vezetett már elektromos autót, vagy elektromos járművet. Mik a tapasztalatok, mennyire kedvelték meg az emberek ezt a formát?
Ugye nagyon sokan kipróbálták, alapvetően a vezetési élmény tapasztalat nagyon jó. Ha valaki szár rá időt és meghallgatja az adott technológiát ismerő embereket, akkor rájön arra, hogy már ma már hatótáv para sincs annyira, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt. Ha elfogadjuk azt, hogy a napi autót használók 85%-a kevesebb, mint 70 km megy egy nap. Ezek tények, tehát hogy ezeket muszáj lesz figyelembe venni, és ezt valaki, ha meghallja és elfogadja, akkor egyetlen egy hátadó tényező marad egy elektromos autónál az ára. Azonban ez most az egész autópiacot jellemzi, hiszen egy 2-3 évvel ezelőtti benzines autó, akár legyen kis autó, A kategóriás vagy B, már 20-30%-a drágább, mint 2-3 évvel ezelőtt, tehát kezd ez a különbség elporladni. A másik különbség, amit fontos figyelembe venni, mondjuk az üzemeltetésnek a költsége is. Nem csak az üzemanyag, bár az legfontosabb, hogy árammal, főleg ha otthon tudok tölteni, netán még napelemem is van, de ha nem, akkor otthon mondjuk ezen a jelenlegi rezsicsökkentett jó áron, akkor közel harmadába kerül egy elektromos autóval közlekedni, mint mondjuk egy fosszilissal. A szerviz igénye szintén kevesebb. Azon kívül megjelentek ma már az autópiacon az első elektromos autók, mint használt autók, tehát egy újabb réteg tudja megfizetni és megvenni magának az elektromos autót. De fontos, hogy a gondolkodásba is át kell tudni állni, és le kell vetközni azokat az utcai hiedelmeket, meg anekdotákat, amit egy elektromos autót a mai napig körbeleng, kezdve a hatótávtól a valójában zölde, illetve hogy mennyire drága és nem fenntartható.
Sigma, a holnap világa.
Egy új gyulladásgátló vegyület kifejlesztéséért vehette át az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fiatal kutatóknak alapított Bárány Róbert díját Papp Domokos, a Magyar Tudományos Akadémiával, majd az Eötvös Loránd Kutatási Hálózattal és a Semmelweis Egyetemmel közös gyermekgyógyászati és nefrológiai kutatócsoport tagja. A szabadalmi bejegyzés alapja, hogy elsőként sikerült átfogó in vitro és in vivo kísérletek segítségével igazolni egy hatóanyagról annak széleskörű gyulladás csökkentő és szöveti hegesedő gátló hatását. Az eredmények alapján a hatóanyag alkalmazható lehet több, jelenleg megoldatlan terápiájú betegség kezelésében, így például a koronavírus fertőzés következtében kialakuló súlyos gyulladás és hegesedés mérséklésére a tüdőben. Papp Domokossal beszélgettem.
Természetesen nem csak számomra, hanem az egész kutatócsoportunknak nagy megtiszteltetés, hogy a közösen véghez vitt munkánk egy ilyen rangos elismerésben részesült. Maga a pályamű, amiért a díjazásban részesültem, egy a kutatócsoportunk által benyújtott európai, valamint azóta már nemzetközivé vált szabadalmi beadvány, amelynek az az alapja, hogy a kutatócsoportunk, amelyet dr. Vanné Ádám vezet, azonosított egy molekuláris célpontot, valamint egy annak működését befolyásoló hatóanyagot, amellyel hatékonyan lehet gátolni a gyulladás és a szöveti hegesedés folyamatát.
Mi ez a bizonyos molekuláris célpont?
Egyelőre iparjogvédelmi szempontok miatt sem a célpontot nem tudom megnevezni, sem pedig a hatóanyagot, viszont be tudom mutatni, hogy mi is az a hatás, amit ehhez a hatóanyaghoz sikerült kapcsolnunk és kimutatnunk, hogy a hallgatók jobban át tudják látni, hogy mit is jelent egy ilyen fejlesztés. Alapvetően ez egy preklinikai fázisban lévő hatóanyag, tehát nem egy engedélyezett gyógyszer, de a molekuláris célpontunkhoz kapcsolódóan elkezdtük vizsgálni különböző állatmodellekben, hogy milyen pozitív hatása lehet a hatóanyagnak a gyulladással, valamint a szöveti hegesedéssel szemben. Azt ugye tudni kell, hogy a gyulladás az szinte valamennyi betegség mögött ott található, számos civilizációs betegség kiváltók, a beleértve a diabéteszt, vagy a kardiovaszkuláris betegségeket, és a gyulladás és ahhoz kapcsolódó szöveti károsodás nagyon fontos, hogy gátolni tudjuk, sőt egyre hatékonyabban tudjuk gátolni, ezért van szükség ilyen hatóanyag fejlesztésekre, ahol új típusú gyulladáscsökkentőket fejlesztünk. És ha már gyulladásról beszélünk, akkor szintén nagyon fontos megemlíteni, hogy a krónikus gyulladás az egyik legfontosabb kiváltó oka a szöveti hegesedésnek. A szöveti hegesedés az bármely szervünket érintheti, és vannak olyan becslések, ami szerint a halálozások közel feléért felelőssé tehető a szöveti hegesedés, és jelenleg nincs hatékony terápia, amivel mérsékelni tudnánk a különböző szervek hegesedését. A hegesedés során egyébként, csak hogy egy kicsit a részletekbe menjek, egy valamilyen sérülést követően elkezd a szerv úgymond regenerálódni, de ez nagyon sok esetben túlzott mértékűvé válik, és az adott szervet elkezdi egy funkciótlan hegszövet kitölteni, ezáltal maga a szerv is elveszti az eredeti funkcióját, aminek súlyos következményei lehetnek. És ahogy említettem, nincs jelenleg hatékony terápia az ellen a folyamat ellen. Egyedül a tüdőhegesedésben engedélyeztek két hatóanyagot, ami lassíthatja ugyan, de a hatásuk közel sem megfelelő.
A gyulladás csökkentő mechanizmus is új, vagy idézélbe véve csak a hatóanyag?
Alapvetően a gyulladás csökkentő hatását vizsgáltuk a hatóanyagnak. Magát a mechanizmust még szükséges, hogy jobban megértsük, de az nyilvánvaló, hogy az általunk alkalmazott számos egér modellen csökkenti a gyulladásos folyamatokat. És most itt részletekben menően azt meg kell említenem, hogy alkalmas lehet a hatóanyag jelen ismereteink szerint a gyulladásos bélbetegség során kialakuló gyulladás gátlására, az akut vesekárosodás során kialakuló gyulladásra, vagy éppen a szeptikus sok során kialakuló gyulladásra is. És ha már említem a gyulladást, és a korábban említett szöveti hegesedést, akkor nem mehetek el amellett, hogy a koronavírus egyrészt egy nagyon súlyos gyulladást indukál a szervezetben, másrészt a hosszú távú következménye a középsős és súlyos eseteknek a tüdőhegesedése. És mi úgy látjuk, hogy az általunk azonosított, jelenleg még preklinikai fázisban, tehát fejlesztés alatt álló hatóanyag, mivel mind a két folyamatot képes gátolni, emiatt a jövőben akár egy ilyen indikációban is felhasználható lehet, mint a koronavírus.
A gyulladás az gyulladás, bárhol is van a szervezetben, tehát a hatóanyag az ugyanaz lehet?
Így van, szinte a kiváltó hatástól függetlenül, tehát hogy milyen sérülés érje az adott szervet, és itt most gondolok kémiai eredetű sérülésre, vagy valamilyen fizikai eredetű sérülésre, maga a gyulladás folyamata az nagyon hasonló. Azok a gyulladáskeltő molekulák felszabadulnak az immunrendszer sejtjeiből, amelyek nem csak a szervezetbe jutó patogént semlegesítik, hanem akár az adott szervet is negatívan érinthetik, ez valamennyi szervünkben hasonló, ugyanúgy, ahogy maga a szöveti hegesedés mechanizmusa is hasonló, mert a krónikussá váló gyulladás az előbb-utóbb elvezet oda, hogy azok a sejtek, amelyek a hegszövet termelésért felelősek, azok túlzott mértékben kezdjék el termelni ezt a alapvetően a szerv gyógyulása érdekében termelődő molekulákat, melyek ha túlságosan nagy mennyiségben megjelennek, akkor bizony az adott szervre nagyon káros hatással vannak. Nagyon fontos megemlíteni, hogy egy ilyen kutatás az nem valósulhat meg egy inspiráló tudományos közeg és csapatmunka nélkül, és esetünkben ez a közeg a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekgyógyászati klinikája, valamint az Eötvös Loránd kutatóhálózat által támogatott kutatócsoport volt, valamint szükebb értelemben véve a dr. Vannai Ádám által vezetett kutatócsoportunk.
Említette, hogy ugye szabadalmi bejegyzés alatt áll a készítmény, és ugye állatkísérleteket hajtottak végre. Hol tartanak most a fejlesztéssel?
Alapvetően, mivel nagyon sok kísérleti rendszerben, melyek többsége állatkísérlet volt, és most nem is említettem az összeset, sikerült igazolni, hogy hatékony az általunk azonosított molekula. Ezáltal elértük azt a fázist, a preklinikai fázis határát, amivel szükséges az adott hatóságok felé igazolni, hogy igen, ez a hatóanyag működik, ezért a következő lépés az lesz, hogy megvizsgáljuk, hogy a hatóanyag bármilyen toxikus mellékhatása van-e az emberre nézve. Ezt természetesen először állatokon kell vizsgálni, ezek különböző toxikológiai vizsgálatok, de alapvetően nagyon bizakodóak vagyunk, mert az akár hosszú távú állatkísérletek során, mint például a tüdőhegesedés modellünk, semmilyen olyan mellékhatást nem tapasztaltunk, ami arra utalna, hogy toxikus lehet ez a vegyület, vagy bármilyen módon negatívan hathat az állatokra, hiszen pozitívan hatott a tüdőhegesedés végkimenetelére, tehát csökkentette. Tehát elértük ezt a preklinikai fázis határát, és a toxikológiai vizsgálatokat követően akár a fázis 1-es kísérletekre is sor kerülhet, klinikai fázis 1-es vizsgálatokra, ahol egészséges önkénteseken vizsgálják, hogy bármilyen mellékhatással számolni kell-e a kezelés hatására. Ezt követően pedig, amennyiben rendelkezésünkre áll forrás, akkor mindenképpen szeretnénk tovább folytatni a vizsgálatot a különböző klinikai fázis vizsgálatok során, de persze ez a távlati cél, ez rengeteg erőforrást és anyagi forrást igényel.
Az ön számításai szerint ez a gyulladásgátló mikor kerülhet mondjuk a patikákba vagy kórházi alkalmazásra?
Hát igen, ahogy említettem, az az első számú célunk, hogy minél hamarabb eljussunk a betegágyig. Ez attól függ, hogy mekkora erőforrások állnak rendelkezésre, mennyire támogatható ez a hatóanyag, mennyire bíznak benne a különböző befektetők, vagy a különböző pályázatkíró állami források, mert hogyha a rendelkezésre áll elég forrás, akkor továbbfejleszthető ez a hatóanyag, és nem merek becslésekbe bocsátkozni, hiszen egy hatóanyag fejlesztés, amíg a kezdeti fázis eljut a patikák polcaira, az akár 20 év is lehet, de mi ennél már jóval előrébb járunk, ezért akár 5 és most csak egy becslést mondtam, akár 5-10 éven belül ez forgalomba kerülhet, mint gyógyszer, amennyiben sikeresen teljesíti azokat a mérföldköveket, amelyeket egy preklinikai hatóanyaggal szemben támasztanak.
Mennyire tartja fontosnak a saját tapasztalatai szerint azt, hogy a különböző kutatási területek együttműködjenek egy cél érdekében?
Alapvető fontosságúnak érzem, hogy egyrészt legyen egy szoros együttműködés az alapkutatással foglalkozó kutatócsoportok között, ismerjük egymás eredményeit, valamint szintén egy nagyon fontos szempont, hogy az alapkutatás során szerzett ismeretünket innovációvá konvertáljuk, hiszen hosszú távon csak az innovációval segítségére juthatunk el ahhoz, hogy egy hatóanyag megjelenjen a patikák polcain, és a betegeken lehessen vele segíteni. És ez nagyon fontos, hogy tudatosan építsük fel az adott fejlesztést, figyeljünk az iparjogvédelmi szempontokra, mind a mellett, hogy egy publikációs aktivitást is fenn kell tartania természetesen egy kutatócsoportnak. De megfelelő szabadalmi védettség nélkül sajnos nagyon nehéz dolga van egy hatóanyagnak, hogy gyógyszerré válhasson.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.